Akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az Ezerarc mai második vendége dr. Halász Péter nyugdíjas egyetemi tanár, ideg- és elmegyógyász. Az előző beszélgetésben belefolyt, úgyhogy részint az ő hangját ilyen formán már hallottunk, de öntől is azt szeretném kérni, hogy egy pár szóban legyen szíves bemutatkozni.
Tehát én ideg-elmegyógyász vagyok, ebből elsősorban az ideggyógyászati ismereteimet kamatoztatom a pályám során. Nyugdíjas vagyok, jelenleg már intézményben nem dolgozom, magánrendelésben dolgozom, foglalkozom betegekkel. A legfőbb területem az epilepszia kutatása és gyógyítása, és azon kívül pedig az alvásnak a vizsgálata, tehát ez a két terület, ami egyrészt a praxisomnak, másrészt pedig a kutatásnak is a területe részemről.
Jó, tehát akkor az epilepszia és az alvás, én azt hiszem, hogy az alvás téma, az álom, az ugyanolyan népszerű lesz, mint az előzőekben. Én három olyan álom emlékem van, ami alapvetően más-más, és mégis olyan kérdéseket vet fel bennem. Én most először egyet fogok, hogy ne kerüljek túlsúlyba. 1981-ben, tehát 30 évvel ezelőtt volt egy olyan álmom, akkor még láttam, és egy élelmiszer üzletben dolgoztam. Vasárnap arra ébredtem fel, hogy azt álmodtam, hogy az élelmiszer üzlet, ahol dolgoztam, leégett. Felkeltem, és hát mondtam, hogy milyen hülyeséget álmodtam. Akkor még a szüleimmel laktam, átmentem hozzájuk, és elmondtam, hogy milyen furcsát álmodtam. Majd amikor ebédeltünk, tehát én olyan 7 óra után ébredtem fel, majd amikor ebédeltünk, akkor csöngettek, és a cég egyik dolgozója jött, hogy menjek ki Békésmegyerre az ABC-be, mert leégett. Mint később megtudtam, körülbelül reggel 6 órakor gyulladt meg. Nem tudom, hogy ez az a területe, amire tud válaszolni, de ha igen, akkor nagyon örülnék.
Nagyon kevéssé tudok válaszolni. Mindig felbukkannak ezek a dolgok, és nagyon sokszor, amikor álomról van szó, akkor felmerül, hogy van-e az álmoknak jósló jellege. Vagy létezik az álmokban jelentkező ilyen úgynevezett extrasensory perception, tehát a közönséges ismert érzékszerveken túli megérzés, vagy távolról valaminek a közvetítődése valaki számára. Én az az igazság, hogy ugyancsak a szkeptikusok közé tartozom, ahogy az előbb is hallottuk, ugye aki természettudománnyal foglalkozik, az szereti a dolgokat bizonyítva látni, és magam sem látok jelen pillanatban ennek megfelelő magyarázatát. Egyedüli magyarázatát az ilyen jósó jellegű álmoknak, tehát például annak, hogy valaki azt álmodta, hogy meghalt az édesanyja. És akkor másnap vagy harmadnap jön egy levél, és közlik vele, hogy meghalt az édesanyja, hogy ezek más eredetűek. Például ebben az esetben esetleg az az édesanyja, az már betegeskedett egy ideje. Fölbukkant a szerettekben az, hogy esetleg meg fog halni, egy szorongás keletkezett, mi lesz, hogyha meghal az édesanyja. És ez foglalkoztatja őt ébren is, de foglalkoztatja álmában is, és képezhet egy ilyen álmot. Egy ilyen jósló álmot, ami ugye a bekövetkező valósággal ilyen módon tud találkozni. Na most az ön esetében például itt nincs egy úgynevezett érzelmi kapcsolat. Tehát nem lehet azt mondani, hogy de azért valamit talán lehet. Mondjuk tegyük föl, ön mint ennek a üzletnek a dolgozója, aki felelősséget érzett az üzletért, láthatott egy csomó olyan rossz gyakorlatot, hogy mondjuk eldobnak egy gyufát, és akkor fölbukkanhatott önbe, hogy hát mi lesz, hogyha az a égő gyufa, az föl fogja gyújtani az egyébként, és mit tudom én, fa alkotmányt, és az könnyen lángra lobban. Tehát egy csomó olyan dolog lehetett, és ha ön egy, nem ismerem önt, egy szorongó alkatú, akkor ugye, lehet, hogy nem, ezek az impulzusok, azok éleszthetnek ilyen álmokat, és összevethető. De mondok egy másik dolgot, ez a statisztikából származik. Ugye nagyon sokszor álmodunk különböző dolgokat, amik sokszor meghökkentőek, mert az álom az ilyen, hogy sokszor meghökkentő jellegű, és azok nem találkoznak a valósággal, és akkor eldobjuk azt a dolgot. Amikor viszont találkozik a valósággal, azok a pontok azok nagyon-nagyon kiemelkednek, és olybá tűnnek, hogy ezek tulajdonképpen a meghatározóak. Holott a tapasztalatban az álmokat összevetjük, mondjuk a különböző ilyen bizarr álmokat a valóság jelenségeivel, akkor ezer esetben nem volt kapcsolat, egy esetben volt kapcsolat, és ezt az egy esetet ugye kiemeljük, és azt mondjuk, hogy mert ez valamiképpen találkozik egyrészt talán a vágyainkkal, vagy a romantikánkkal, vagy valamifajta ilyen borzongató és kellemes érzéssel, ami valamiképpen például a szellemtörténeteket is átjárja ez, amikkel nagyon hasonló a helyzet.
Na, egyébként
nem volt, bocsánat, nem volt olyan, vagy visszaemlékszik-e arra, mert ilyen gyakrabban van, hogy teszem azt egy üzletbe. Azért elhangzik az, hogy ha elmégy, ózsd le a villanyt, vagy nézd meg, hogy a rezsót kihúzták-e. És ez, mert ezt ha kétszer, háromszor, ötször mondják, ez azért rögzülhet úgy, hogy egy rossz álom, vagy egy valami más által kiváltott szorongásnál beugrik ez, hogy hoppá, és az megjelenik, abban már az eredménnyel jelenik meg. Azért kérdezem, mert ebből esetleg vissza lehet, mert nagyon sok minden van, aminél az ember nem is gondol rá, csak nap mint nap hallja, hogy erre vigyázz, az bezártad az ajtót. Ezt ha 20-szor, 100-szor megkérdezik, hogy jó bezárta, az emberben, hogyha szorongó jellegű van, akkor álmodhatja azt, hogy betörtek.
Tehát konkrétan erre azt tudom mondani, hogy nem emlékszem olyanra, ami ezt indokolta volna, tehát egy pár hónapja dolgoztam ott, és ez egy új volt, de azt hozzá szeretem volna tenni, hogy a nagy különösebb jelentőséget épp azért nem tulajdonítok ennek, hogy tényleg akkor 100%-os hitelességgel mondhatom, hogy ez megtörtént. Mert tudom, hogy hát az emberek elég...
Emléke?
Tessék?
Van még ilyen emléke? Hasonló emléke?
Van olyan álommal, ami nagyon érdekes. Ott a másik alkalom, ez olyan 10-15 évvel ezelőtt történt, hogy egy női arcot álmodtam, nyaktól fölfelé, a női arc az nem volt ismert, szépen tisztán láttam, tehát akkor már nem láttam, de a női arcot szépen láttam, és egy olyan mérhetetlen nagy boldogság, egy ilyen szerelem érzés kapott el álmomba, hogy erre felébredtem. Éreztem azt, hogy bizsereg a bőröm, és a kislábam ujjától a feje búbjáig ilyen hatalmas libabőrrel volt tele a testem, és ahogy felébredtem, éreztem, hogy ez a hatás múlik el, és ahogy hozzáértem a bőrömhöz, ezek a libabőrök szép fokozatosan tűntek el, és ahogy ez a libabőr eltűnt a testemről, ez az érzés meg is szűnt. Persze szerettem volna gyorsan visszaaludni, de hát ez már nem ment.
Visszabújni az álomban.
Igen, tehát ilyen az életben, ilyen erős boldogságérzet, szerelemérzet, nem tudom minek mondjam, nem volt. Tehát ez is egy érdekes álom, amire kíváncsi lennék, hogy van-e valami.
Elmondom, hogy mik az asszociációim erre a dologra. Nem biztos, hogy ez igazán, nem biztos, hogy ez igazán megfejtés lesz, de elmondom, hogy mikre gondolok. Ugye ez a libabőr, ez egy nagyon jól ismert úgynevezett vegetatív jelenség, a autonóm vegetatív idegrendszerünk produkálja ezt, és nagyon erős érzés, egy nagyon erős érzés, és nagyon sokszor érzelmekkel kapcsolódik össze, feltételes reflexes alapon, de nem csak feltételes reflexes alapon, hanem azok az agyi területek, amik az érzelmeket generálják, és ezt a libabőrt generálják, ezek a halántéklebenyben vannak, ezek szoros működési kapcsolatban vannak egymással. Tehát mondjuk a libabőr érzése és a szerelmi érzés, az odaadás érzése, az előfordul, elmondok önnek egy epizódot mondjuk, ami azt gondolom, hogy mindenkivel megtörtént már, hogy hallunk egy csodálatos zenét, a hegedű Méz édesen énekel, és egyszer csak a hátunkon föláll a szőr. Ez a libabőr tulajdonképpen. Itt is arról van szó, hogy érzelmek és testi, vegetatív, autonóm idegrendszeri jelenségek egymással összekapcsolódnak. Most már csak az igényelne, ugye, idézőjelesen megfejtést, bár az álmokat ugye csak Krúdi fejtette meg, mi nem szoktuk megfejteni, vagy nem akarjuk megfejteni az álmokat, inkább magyarázni szeretnénk valamilyen módon. Tehát az a megfejtés hiányzik, hogy ön akkor azon az éjszakán miért álmodta ezt. Hogy ez a két dolog, a női arc és a libabőr együtt vannak, az az én számomra mondjuk egy természetes magyarázatot kaphat abban, amit az előbb elmondtam. De hogy ön miért álmodta ezt, azt nem tudom megmondani, mint ahogy azt se tudjuk sokszor megmondani, hogy más természetű álmokat miért látunk. De azt tudjuk, hogy az álmokban egy csomó minden keveredik, következők keverednek. Az úgynevezett napok hordaléka. Tehát a mindennapi mozaikjai, ami cselekvésű, az mi cselekvésünknek, a mi érzéseinknek, amit az aznap vagy az előző nap átéltünk. Tehát a napi maradványok. Egy másik dolog, ami biztos, hogy lehet az álmokban, éppen hogy nem aznapi jelenségek, hanem régi gyermekkori emlékek. És rendszerint olyan emlékek, amelyek érzelmileg jelentőséggel bírnak. Majd erről szeretnék egy kicsit beszélni, mint ahogy tulajdonképpen én arra készültem, hogy először azt mondom el, hogy az álmok keletkezésének mi az agyi mechanizmusa. Mert ez talán egy kicsit magyarázatot ad arra, hogy mik is ezek az álmok. De most menjünk egy picit visszafelé, és ugye a másik dolog, amit mondtam, azok a gyermekkori jelenségek, és rendszerint érzelmi jelenségek, lehetnek negatívak, lehetnek pozitívak, és egy harmadik dolog, ami megint csak érzelmi, valami fajta szorongás. Ez tükröződik sokszor az álmoknak a természetében is. Biztos tapasztalták azt, hogy létezhetnek visszatérő álmok, és biztos tapasztalták azt is, hogy vannak bizonyos tipikus álmok, vagy másokkal beszélgetve hallhatták, hogy mások is hasonlókat álmodnak. Tehát például bennünket, embereket jellemez az, hogy nagyon sokszor szorongásos álmaink vannak. Tehát például meghiúsulási álmok, mondjuk futunk a villamos után, már éppen elértük, és mégis a villamos ott hagy bennünket, vagy vizsgálom, vagy megszégyenülési álom. Mesztelenül állunk egy nagy közönség előtt valamilyen módon, vagy egy lelepleződés, hogy tulajdonképpen kiderül, hogy mi nem is tudunk az egész matematikából semmi, holott már nem tudom, hol kéne tartanunk. Tehát egy csomó olyan dolog, ami szorongásnak, teljesítményfélelemnek a jelensége. De vannak más tipikus álmok is, amik éppen ellenkező előjelűek. Például egyfajta repülési álom, fölemelkedés, repülés, az megint csak egy közös tipikus álom az emberek számára, és ebben nem csak ez a lebegés érzése jellegzetes, hanem a dolgokon való felülemelkedés, a dolgokon való uralkodás érzése is, tehát van egyfajta szimbolikus és egyfajta érzelmi jellege is. Tehát ilyesmikből adódnak az álmok.
Jó, akkor tessék felvezetni úgy, ahogy tervezte.
Én csak azt szeretném elmondani, hogy tulajdonképpen ugye az álmok azok egy bizonyos fajta alvásban jelentkeznek, nem általában az alvásban, vagy nem az alvásban elszólva. Most ahhoz, hogy ezt egy kicsit jobban megértsük, ahhoz az alvás folyamatról is kell egy pár szót szóljak, és el kell, hogy mondjam, hogy kétféle alvásunk van. Az egyik az, amit tulajdonképpen mondhatnék mély álomnak, vagy mi a szaknyelven úgynevezett lassú hullámú alvásnak mondjuk azért, mert az agyi elektromos tevékenységben nagy lassú hullámok jelentkeznek. Ez az alvásnak a zöme tulajdonképpen, az alvásnak a 80%-a ez a bizonyos klasszikus mély alvás. De mindjárt fogok arról is beszélni, hogy ez nem egyforma az egész alvás során. De van egy másik alvás is, ez kb. 20%-át teszi ki az alvásnak, ezt nevezzük úgynevezett REM alvásnak. A REM az egy rövidítés, azt jelenti, hogy rapid eye movement, tehát gyors szemmozgások. Tehát ezt az alvást többek között sok más dolog is jellemzi, az jellemzi, hogy ketyeg a szemünk össze-vissza. Nem úgy, ahogy nézegetünk, orientálódunk a világban ébren állapotban, hanem egy nagyon kaotikus, furcsa, átlós, akár össze-vissza módon. És ebben a, ennek a fajta alvásnak, ami egyébként sokkal közelebb van az ébrenléthez, mint a másik fajta alvás, ebben keletkeznek a lámok. Ezt a REM alvást, ezt tulajdonképpen ciklikusan éljük meg. Tehát mondjuk a 7-8 óra alvás az úgy telik, hogy alvásba merülünk, nem álomba, hanem alvásba. A magyar nyelv ezt nem nagyon különbözteti meg ezt a két dolgot. Alvásba merülünk, és bizonyos fokozatossággal eljutunk egy mély alvásig. És utána nem maradunk a mély alvásba, hanem elkezdünk fölfelé vándorolni az ébredés felé, de nem ébredünk föl, hanem körülbelül 120 perc után, ez az első ciklusa az alvásnak, bekövetkezik a REM alvás. Akkor még csak olyan kezdetleges REM alvás, rövid és nem nagyon kifejezett. És aztán ezek a ciklusok megismerlődnek 4-6 alkalommal egy 6-8 órás alvás alatt, és mindig a ciklusoknak a tetején keletkezik tulajdonképpen a REM alvás. Na most ez a REM alvás, ez egy aktivált állapot az agynak, de egy nagyon sajátos aktivált állapota az agynak. Egy olyan állapota, hogy a kéreg az éberség szintjén van, a vérellátása olyan, a működése olyan, hogyha megteszteljük például ingerekkel, olyan válaszokat is ad, mint éber állapotban. Viszont a nagyon nagy különbség az, hogy egy sorompó van az érzékszervek felől beáramló ingerek előtt, azok nem tudnak bejutni az agyban, és egy sorompó van a kiáramlás szempontjából is, tehát a mozgató készség, a mozgató képességünk, elsősorban az izomtónusunk, mert bizonyos mozgások és rángások lehetséges, de nincs izomtónusuk. Ez az izomtónus, ez elveszik. Olyan mértékben elveszik például, hogyha macskákon meg akarják különböztetni ezt a REM fázist, vagy akár meg akarják a macskát fosztani, akkor úgy csinálják, hogy egy kis szigetre, ahol a macska éppen így felkuporodva, ahogy ő egyébként alszik, is el tud férni. De amikor jön a REM alvás, akkor elveszti a tónusát teljes mértékben, és beleesik a vízbe. Ettől fölébred, így megfosztják a REM alvástól tulajdonképpen, elég kegyetlen módszerre ezt szokták csinálni, vagy ezt is szokták csinálni. Ezt csak azért meséltem el, hogy elmagyarázzam ezt a bizonyos tónusvesztést, izomtónusvesztést. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan állapota az agynak, egy olyan aktivált belső állapota az agynak, ahol sorompó van kifelé, sorompó van befelé, és az agy saját magával foglalkozik. Belülről keletkezik egy nagy mértékű aktivációja az agynak. Az úgynevezett agytörzsből, amik egy ősi szerkezete az alvás, az agynak, és ez egy olyan aktivációt biztosít, az úgynevezett ébresztő rendszer, az úgynevezett acetilkolinerg ébresztő rendszer számára, hogy az egész agykérget aktiválja. De speciálisan az agykéregben is bizonyos területeket, és a kéreg alatti struktúrákból is bizonyos területeket aktivál. A kéregbe elsősorban a látókérget. És ez az, ami a álmoknak a látását biztosítja. Ezért van az, hogy elsősorban látási hallucinációk, látási élmények alkotják tulajdonképpen az álmod, ami nem csak ebből áll, de jelentős részben, legalábbis a látó embereknél ebből áll. Egy másik aktivációs nyaláb, az viszont két oldalt előre szalad az agyban, és az agynak a, és elsősorban a halántéklebbenynek az előső részén elhelyezkedő úgynevezett amigdala magot, ami egy páros mag, mind a két oldalon van, aktiválja. Ez az érzelmekért felelős. És ez adja meg az álmoknak azt a nagyon jelentős érzelmi színezetét, ami szintén sajátja az álmoknak, és ugyancsak aktiválja az amigdalán keresztül a úgynevezett limbikus rendszert, és így a homloklebenyt és a homloklebenynek elsősorban az alsó részét, a orbitofrontális lebenyt, a cinguláris vidéket. És ez adja meg tulajdonképpen azt a sajátos dolgot, hogy az álomfázisban és az álomlátás idején a agyműködés az részleges. Egy nagyon nagy aktivációja van egyik oldalról, másik oldalról viszont ott van az alvás, ami legátolja, ami fékezi, ami valamilyen módon tompít mindent, és megszünteti a kapcsolatot a külvilággal, és ez elsősorban a homloklebenynek a oldalsó részein, az ugye dorzofrontális homloklebenyi részen történik. Tehát ez olyan, mintha az agy úgynevezett diszociált állapotban volna. Aktiváció van egyrésztről, másrésztről a működéseknek, az éber működéseknek egy jelentős és nagyon fontos része, elsősorban a mentális része, a gondolkodási része az, ami hiányzik, és látási élmény van, és érzelmi élmény van kizárólag. Hogy ez miért alakult ki, még a mai napig sem tudjuk megmondani. Mint ahogy az egész alvásra vonatkozólag, nagyon sok kétel van arra vonatkozólag, hogy mi az alvásnak a biológiai jelentősége, a biológiai értelme, a biológiai célja. A lassú hullámú alvásról egyre jobban kezdjük sejteni, és ebben egy növekvő, egymásra adódó kongruencia van a vizsgálatokban és az eredményekben, hogy azt gondoljuk, hogy tulajdonképpen annak a humán formációnak, ami a homloklebeny, amiről olyan sok szó esett az előzőekben is, annak van egy érzékenysége, mint egy a törzsfejlődésben új és esékeny szervnek, esékeny részének az agynak, restitúcióra, pihenésre, rekuperációra, újra szerveződésre van szüksége. És ezt biztosítja valószínűleg az úgynevezett lassú hullámú alvás. Hogy mit biztosít a REM alvás, azt nem tudjuk, erről csak feltételezések vannak, nagyon bizaroktól kezdve, nagyon valószínűkig, de nagyon föltételezhető az, hogy valamiképpen a lelki életünkkel is kapcsolatos. És ez az, ami az álmokat alkalmassá teszi a gyakorlatban a pszichiáterek számára, vagy pszichoanalitikusok számára, vagy általában a pszichoterapeuták számára, hogy az álmokat terápiás célból, lelki zavarok esetében, vagy lelki problémák esetében terápiás módon is felhasználják. De ugye az álmoknak a vizsgálata, az álmoknak a tanulmányozása az egy ablak, egy olyan ablak, amin keresztül a gondolkodásnak is és az érzelmeknek is bizonyos sajátságait meg lehet ismerni, és ezért van olyan nagy keletje a alváskutatásnak is, de az álomkutatásnak elsősorban. Itt megállnék egy picit.
Eszembe jutott egy, hogy az előzőekben beszélgettünk erről a mágneses rezonanciáról, hogy azzal a gondolatokat szép lassan idővel ki lehet fürkészni. Ez az álomnak a megfejtésére is alkalmas lehet?
Sajnos arra nem, hogy mi a tartalma a gondolkodásnak, az álmoknak, az érzelmeknek, de hogy milyen agyi struktúrák aktívak, milyenek vannak gátolva, vagy éppen nem működnek, azokra alkalmas. Tehát ugyanúgy a lassú hullámolvásról, a remalvásról, mint hogy az éber állapot különböző működéseiről, ahogy az előbb hallottuk, egy funkcionális emeli vizsgálat, az képet ad. Ennek az alapján mondtam mindazt, amit eddig mondtam tulajdonképpen, valamint az agyi elektromos tevékenység vizsgálatából is nagyon sok mindent megtudtunk. Tehát részben ebből a funkcionális képalkotó vizsgálati részből, részben pedig a elektrofiziológiából, tehát a agy elektromos működésének a tanulmányozásából.
Mi az oka annak, hogy adott esetben 10 perc alatt az ember úgy érzi, hogy teljesen felfrissült, kialudta magát, míg hogyha nagyon sokáig alszik, akkor nagyon fáradtan ébred fel?
Igen. Azt gondoljuk, hogy a mélyalvásnak egy bizonyos mennyiségére, és elképzelhető, hogy bizonyos időzítésére is az alvás során azért van szükségünk, ahogy az elmondtam, hogy a gondolkodásunk felfrissüljön. És ez az érzés valószínűleg az, amit úgy élünk át, hogy felfrissültünk. De ebben elképzelhető, hogy testi funkcióknak a restitúciója is szerepet játszik. Voltak olyan teóriák, például, hogy fehérjék felépítésében is szerepet játszik ez az alvás. De ez az egyik része a dolognak. Egy másik része a dolognak, amit említve is tett, hogy a hosszú alvás az sokszor elgyötör bennünket. Ezt nehezebb tulajdonképpen megfejteni, de valószínű, hogy ebben a visszatérő remalvásoknak van szerepe, illetve azoknak az átélésének, különösen akkor, ha azok szorongásos álmokat tartalmaznak. Nagyon érdekes dolog, de mindenkinek ez az élménye, és ezt kutatják is ma már, hogy az álmok természete és az egész alvás minősége valamilyen módon meghatározza a reggeli ébredésnek és az egész nap átélésének a minőségét. Ezt nem tudjuk még pontosan megfejteni, hogy ez milyen részletekből származik, de biztos, hogy van egy ilyen dolog. Most visszatérve még egy pillanatra az álmokra, ugye mondtam azt, hogy szorongásos álmok. Így is van, sőt, hát ugye van egy olyan alvászavar, vagy álomzavar, vagy a remalvásnak a zavara, hogy úgynevezett lidércnyomásos álmok keletkeznek, amik olyan szorongásos álmok, amik áttörnek, fölébresztenek bennünket, és az élménye az nyomaz bennünket a fölébredéskor. Ezzel szemben például van egy úgynevezett night terror, vagy éjszakai félelmes felébredés, ami a lassú hullámú alvásba keletkezik, és amelyik csak egy nagyon nagy vegetatív izgalom formájába jelentkezik. Tehát valaki a mély alvásának a tetőpontjába egyszer csak fölül, ordít, és felszalad a pulzusa az egekig, zihál, mint hogyha kilométereket futott volna. És emögött tulajdonképpen nem tud álmokat mondani. Ez egy felriadás, egy olyan felriadás, de megint csak diszociálódva van a ébredésnek a alarmírozó hatása, és a másik rész pedig egy olyan agyba jelentkezik ez, amelyik még nem tud mit kezdeni a külvilággal, mert nem tudja fölfogni a külvilágot. De a mi álmaink nem csak szorongásokat produkálnak pozitív dolgokat is. És hát van egy ilyen elképzelés is, illetve egy ilyen tapasztalat is, hogy a vágyaink is vezérlik a álmainkat. Ugye azt szoktuk mondani, hogy éhes disznó makkal álmodik. És ez egy nagyon nagy népi bölcsesség, mert valóban a vágyaink. Hát ugye Freud volt az, akit elsősorban ez az alapgondolat vezérelt, és aki azt gondolta, hogy az álmok azok a vágyainknak az áruhás megjelenése tulajdonképpen. Tehát egy titkos köntösben jelentkeznek a mi vágyaink, rendszerint azok a vágyaink, amiket nem tudunk elfogadni, amiket a homloklebenyünkben élő cenzor, a felettes én, az nem tart elfogadhatónak. Például bizonyos szexuális vágyak, vagy például hatalomra vonatkozó vágyak, vagy olyan vágyak, amik az erkölcsi érzésünkkel, erkölcsi érzékünkkel nem férnek össze. És ezek az álmok, ezek a vágyak, ezek egy fajta titkos írással írva jelennek meg az álmokban.
Rémálmok?
Most a vágyálmokról beszélek. Freud elsősorban a vágyálmokkal foglalkozott, és nem vette tudomásul azt, hogy sokkal több rémálmunk van, mint vágyálmunk.
Az alváshoz hagyd tegyek magamit hozzá. Az alvás az egy külön kategóriaként van kezelve, holott ha én most az agyműködést nézem, akkor ez, én másképp fogom fel. Az alvás az az életnek egy ugyanolyan egy szakasz, egy meghatározott szakasza, ami nem függ attól, hogy tudok róla, vagy nem tudok róla. Az embernek azt veszi, hát alszom, nem tudok róla, nem tudok magamról. De az agy tud magamról, az agynak egy jelentős része egy szabályozó mechanizmus. És az a szabályozó mechanizmus, az független attól, hogy én most nem tudom, mert alszom, az működik. Tehát egy túlalvás mögött könnyen lehet az, hogy a keringésnek a szabályozása egy kicsit fölborul. Mert az alvás alatt más, a vegetatív tevékenység lelassul, a pulzusszám lelassul, na most, hogyha a szervezet azt mondja, hogy most már elég volt nekem ebből, de ő nem ébreszt föl, de én ébredek föl, hogy a szervezet már ki van használva, ahelyett, hogy ki lenne pihenve. Tehát erre is mindig gondolni kell, hogy az alvásban benne van az, hogy kérem, ott azért dolgozik. Hát az, amit mondtál, az egy nagyon szépen bizonyította azt pont az MRI vizsgálatok, hogy melyik agyterületnek van szerepe a vegetatív működésben. Abba például, hogyha van egy rossz alvásom van, akkor kiver a verejték. Pontosan megvan, hogy miért. Akkor, hogyha túl sokat ettem, hogy milyen rosszul alszok. Mert egymás mellett van a középagyba, a középső agyba, az alvás és a táplálkozásnak a földolgozása. Egymás mellett vannak ugyanolyan sejtek, így vannak egymáshoz összerakva. Nagyon sokáig azt hitték, hogy ez a sejt mind a kettőt irányítja, ami nem igaz. De tény az, hogy azok működnek. Na most ahhoz mindent meg kéne adni, amit ébren állapotban is megkap, amit alvásban nem kap meg. Tehát lehetséges az, hogy egy nagyon kellemes 4 órai mély alvás után én fitten ébredek, de hogyha 8 órát alszom, vagy valamivel még provokálom is az alvást, netán valaki altatót szed be, mint akit agyon vertek, úgy ébredek föl, mert rossz volt közben a keringésem, rossz volt a légzésem, rossz volt a gyomorműködésem, az agyam jó volt, mert nem, mert tiszta, mert aludtam, persze. És az ember azt hinné, hogyha jó hosszú alvás után fölébred, akkor minden rendben van. Hát nem
folytatnám
egész.
Folytatnám azt a gondolatot, hogy az alvás egy nem különleges állapot az agynak, hanem ugyanolyan, mint az ébrenlét. És hát ez a két dolog át is jár egymásban. Ma már tudjuk azt, hogy van egy olyan ismeretünk, ami már régóta van, de ma egy új értelmet nyert, hogy az alvásnak van egy úgynevezett homeosztatikus szabályozása. A homeosztázis az azt jelenti, hogy a szervezet bizonyos belső környezetét állandóan tartja. És ha van egy kilengés ebből, akkor egy visszaszabályozás történik. Például ugye magasabbra megy a hőmérséklet, akkor történik egy visszaszabályozás, és megint egy egyenletes hőmérsékleten vagyunk. Legalábbis mi emberek, de például a hüllők, akik úgynevezett poikilotermek, akiknek a hőmérsékletét a külső környezet szabályozza, azok nem így vannak. És így vagyunk, ez most csak egy kis zárójel, a REM alvással is. REM alvásban poikilotermek vagyunk, tehát nem tudjuk szabályozni a hőmérsékletünket. De vissza a szabályozáshoz. Tehát az alvásnak a szabályozása az valamiképpen összefügg azzal, hogy mennyi időt töltöttünk ébren. Minél több időt töltünk ébren, annál mélyebb lesz az azt követő alvásunk. Tehát olyan, minthogyha valami restitúcióra volna szükség, amit elvesztünk, vagy amit elhasználunk az ébrenlét során. De ma már tudjuk, hogy ez a homeosztázis, ez a szabályozás, ez úgynevezett use dependent, vagyis használat függő, nem csak az ébrenlét vonatkozásában, hanem például kísérleteket végeztek. Valakinek a karját egy vibrációs manipulációval ingereknek tették ki, erős vibrációs ingereknek. És akkor azt tapasztalták, hogy a következő alvásában a karnak megfelelő területén, az agykéregnek az ellenoldalon, ugye ellentétes beidegzésünk van, megnő a lassú hullámoknak az aránya. Ehhez hozzá kell tegyem azt, hogy a sok ébredés is azt, sok éber állapot is azt fogja eredményezni, hogy a lassú hullámok megnőnek. Tehát úgy néz ki, kiderült, egyébként ezt egy magyar kutató, Borbé Sándor, Alexander Borbé volt, aki felfedezte, Zürichben egyébként, nem Magyarországon sajnos, hogy nagyon jó mérőszáma ennek a homeosztatikus szabályozásnak a lassú hullámok aránya az agykérek felett. Tehát ha az ellenkező kísérletet elvégezték, lekötötték a végtagot, az nem tudott mozogni, akkor viszont csökkent a használat nélküliségtől az ellenoldali agykész központnak az agykérgi lassú hullámzása, lassú hullámú alvás alatt. És azt is kimutatták, hogy ha valamilyen mentális feladatot végzünk, akkor a homloklebenyben keletkezik az a plusz lassú hullám. Tehát úgy néz ki, hogy valamilyen módon a előző napnak a funkciói az alvásban tükröződnek. Tehát ez a két dolog oda-vissza együtt jár egymással, alvás és ébrenlét.
Kérdezzetek?
Én kérdés van,
egy pillanat, még egyetlen egy dolgot szeretnék még mondani, hogy az a dogma is megtörik mamasság, hogy az alvás egy globális dolog, tehát az egész agyat érinti. Nem így van. Például kiderült, hogy a delfinek azok úgy alszanak, hogy az egyik féltekéjük alszik egyszer, és a másik féltekéjük dolgozik. És aztán ez megváltozik. És a delfineknek állandóan a vízben mozogni kell, meg különben megnyöglenek. De nem csak erről van szó, hanem arról is szó van, hogy bizonyos agykérgi oszlopok, ugye az agykérgi oszlopokat éppen Szent Ágatai János fedezte föl, vagy legalábbis vitte be a köztudatba, és ezek az agykérgi oszlopok, ezek közül nem mind alszik egy időben. Van, amelyik alszik, valamelyik ébren van. És a pillanatnyi anyagcsere szükséglet az adott oszlopban határozza meg, hogy melyik fog aludni. És minél többet volt ébren egy oszlop, annál több anyagcserét végzett, ugye, annál nagyobb lesz a valószínűsége annak, hogy a következő időperiódusban ő aludni fog, esetleg más oszlopok viszont ébren vannak. Tehát ez nagyon érdekes dolog, hogy itt tulajdonképpen a éber működéseknek egyfajta rekuperációja, egyfajta további működéshez szükséges újabb muníció az, ami az alvásban történik. Bocsánat.
Okay. És egy olyan kérdés, hogy nekem is például volt olyan, hogy gyerekkoromban azért nekem is voltak időnként úgy rémálmaim, aztán elmúltak egy kicsit, de hát mondjuk persze mindig volt
ilyen sötét. Rémálom, vagy ilyen félelmes felébredés?
Hát,
álomszerű volt a
dolog? Hát álomszerű, és akkor volt, hogy féltem sötétbe a folyosón kimenni, meg mit tudom, már itt az ajtósin is volt, meg volt, hogy szaladva mentem, stb. Meg olyan is volt, hogy aztán ez idő múlva elmúlt. Aztán, hát gyerekkoromban volt egy ideig, aztán akkor volt, hogy adtak és nyugtatott, hol Valeriánát, hol Seduxent, vagy csak ilyesmit. Aztán ez egy idő múlva nem adtak, és aztán azután még a 90-es években, mert hát voltam úgy, hogy is mondjam, csak hát... Szóval találkoztam olyan emberekkel, mondjuk inkább úgy, hogy találkoztam, akik így... Hát vallási dolgokkal foglalkoztak, de kicsit tévesen, hát ebben nem akarok mélyebben, hogy hát találkoztam, de persze nem annyira foglalkoztam, és megint kijöttek, mert mondták, amikor mondták, hogy szobatásom, hogy néha dobáltam volna, stb., de meg mit tudom én, tehát ez a night terror, amit mondja van, hogy dobálj magát az ember, most már nem annyira vannak, megint csak nem annyira, de voltak, tehát ugye ezek... És ugye az a kérdés, hogy ez hogyan is van akkor, vagy nem tudom, hogy lehet olyan, hogy az embert valamivel rémédiatik, és aztán hat rá.
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert...
Vagy képzeletében ébren vagy fél.
Azért választjuk el nagyon élesen a Lidérsz nyomásos álmot, mert az rem alvásban történik, és rendszerint az éjszaka utolsó harmadában, mert ott vannak gyakrabban rem periódusok. Míg a night terror, ez a félelmes felriadások vegetatív tünettel, ez inkább az alvásnak az első részében van, és a mély alvásban. Na most ez a fajta, ez kevésbé van összefüggésbe szorongásokkal, pszichés problémákkal. Noha ezek is tudják aktiválni, de alapvetően úgy néz ki, mint egy genetikus adottság. Ugyanis, ha nincsenek is meg a génjei, de úgy néz ki, hogy nagyon is családi előfordulású. Tehát az úgynevezett ébredési paraszomniák, amik közé tartozik ez a night terror is, azok egy családban különböző formában megjelennek, vagy akár az egyed élete során formájukat váltva ezek a formák mind megjelenhetnek. Tehát, és van egy másik nagyon érdekes dolog, amit most ide mondok, de nem tudom az egész sztorit elmondani, hogy a úgynevezett éjszakai homloklebenyi epilepszia és ennek a paraszomniáknak a családi előfordulása átfedi egymást. Tehát egy családban vannak ilyenek, olyanok, és ezek a frontális epilepsziák, ezek már viszont egy génhez köthetők.
És ez mitől keletkezik?
Parancsol?
Mitől keletkezik?
A génhibától. A génhibától.
Génhibától.
A génhibától.
És akinek elmúlnak, az hogyan, hogy elmúlik? Az...
Most melyikről beszélünk?
Hát ez a night terror, vagy bármi.
Na pillanat, akkor most válasszuk le a másik
dolgot. Hogy a sötétben megrémül, összerezzem például. Meg,
ez egy életkorhoz kötődik általában. Ez a gyerekkorban és a fiatal felnőtt korban szokott jelentkezni, és később lecseng. Nem tudjuk megmondani, hogy miért, de nagyon sok olyan genetikus abnormalitás is van, vagy rendellenesség is van, amelyik életkorfüggő. Az epilepsziák egy része is életkorfüggő. Sok-sok más betegség is életkorfüggő lehet. Ahogy az agy változik, úgy kidobódik ez a rendellenesség.
Jó, több életípusú is van benne.
Milyen?
Több életípusú, hogy van, ami elmarad, van, ami megmarad egy életen át.
Igen, igen, ez így van. Ez pontosan így van. De most ön miről beszél, az epilepsziáról, vagy a...
Igen.
Az epilepsziáról. Az egy másik dolog. Az egy másik dolog. Sajnálom, hogy belekevertem, de ha már beszélünk róla, akkor ez igaz.
Mi a magyarázata annak, hogy az emberek többsége, vagy hát sok ember ébredés után néhány órával az álmainak a legtöbbjét nem tudja felidézni?
Igen.
És mi ennek a biológiai vagy a lélektani jelentősége?
Az álmok illanékonyak. Ugye, vannak, akik azt mondják például, hogy ők nem álmodnak, ami nem igaz, csak nem emlékeznek a álmaikra. Hogyha megfelelő időpontban ébresztjük őket az alvásukba, akkor ők is fognak álmokról beszámolni. Ugyanis minél közelebb van az ébresztés a REM fázishoz, annál inkább emlékezni fogunk az álmokra. És minél inkább közbeékelődik egy lassú hullámú alvás, annál kevésbé, mert az kiravírozza. De van egy olyan magyarázat is, ami könnyen belátható, hogy az a fajta gondolati munka, az a fajta tudatosság idézőjelek között, amit a álmok során megélünk, az nagyon nagy mértékben különbözik az éber tudatossághoz. Mondok egy pár dolgot. Például az álmokban nem érvényesül a oki gondolkodás, a kauzalitás. Okokozati összefüggések nincsenek az álmokban. Az álmokban például nem létezik az a többszörösen meghatározott tudatosság, ami az éber állapotunkban van, tehát például itt ülök és beszélek önöknek, és ugyanakkor tudom, hogy hogy jöttem ide a Hermina úton, és hogy tévesztettem el a házat. Tudom azt, hogy én XY vagyok, és ilyen gyerekkorom volt. Ez mind-mind egyszerre a fejemben gomolyog, a tudatomban benne van, az álomban nem így van. Az álom úgynevezett single-minded, vagyis egy tudatú. Nincs jövőkép az álomban, nincs múltkép az álomban, jelen van az álomban. Ugyanakkor válthatom magam, király lehetek és alattvaló lehetek az álmomban. Isten és ember, a legkülönbözőbb dolog történhet, és nagyon bizarr dolgok, de nincs kauzalitás. Ugyanakkor egy speciális módja van a gondolkodásnak, például ennek tulajdonítják azt, hogy bizonyos felfedezésekről azt állítják legendaszerűen, vagy anekdotaszerűen, hogy azok álomban történtek. Például a benzolgyűrűnek a szerves benzolgyűrűnek a szerkezetét egy Kekulé nevű francia kémikus állítólag úgy látta meg az álmában, hogy álomban majmokat látott táncolni és összefonódni egymással, és azok kiadták ezt a formációt. Persze ő már évek óta gondolkodott ezen a formáción, és ez a dolog, amit ő meglátott akkor, az nem egészen előzmények nélkül volt a számára. Minden esetre oda szeretnék kilukadni, hogy az álmok gondolt világa, az álmok mentalitása egész más, mint az éberés. Ezért illom olyan könnyen el, mert nem illeszkedik a mi éber tudatunkban. Például érdekes módon azt mondják, és ez igaz is, hogy a gondolatok, vagy a szemnyitás, bocsánat, a mozgás és a szemnyitás, az például elősegíti az álmoknak a felejtését. Tehát ha valaki nem nyitja ki a szemét, mikor fölébred, nem mozdul egy tapottat se, akkor könnyebben meg tudja tartani az álmait. Vagy megtanulható az álmoknak a megjegyzése, például a pszichoanalitikusok azt ajánlják a pácienseknek, hogy tegyenek oda egy füzetet és egy ceruzát, és abban a pillanatban, ahogy felébrednek, abban a pillanatban próbálják megrögzíteni az álmaitat, és ez segít egy kicsit ahhoz, hogy megmaradjanak az álmok.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy mitől van az, hogy van úgy, hogy az ember nem tud elaludni, tehát forgolódik és egyszerűen nem tud elaludni, csak nagyon inkább hajnal felé, de van olyan is, amikor viszont alig, hogy lefekszik és egy pillanat alatt elalszik. Aztán a harmadik kérdésem ugyan ezzel kapcsolatban, hogy és mitől van az, amikor azt érezzük, hogy nem alszom, tehát úgy érzem, hogy nem alszom, hogy ébren vagyok, de közben, amikor ténylegesen kinyitom a szemem, akkor megnézem az órát, és azt mondom, jé, akkor mégis aludtam, mert már ennyi idő mégiscsak eltelt.
Igen. Akkor visszafelé megyek.
Jó.
Visszafelé megyek, az utolsóval kezdem. Tehát az a csalóka érzés, hogy én nem aludtam, és mégis alszom, az valószínűleg abból keletkezik, hogy ebbe a már felületes alvásban nagyon sok mentális tartalom keletkezik olyankor is, hogyha nem álmodunk. Ezek rendszerint ilyen iteratív gondolatok, ilyen ismétlődő, állandóan visszatérő dolgok, ezeket időnként az ember tetten tudja érni saját magán. De tetten lehet érni úgy is, hogy ébresztik az alvót és egy kísérletet végeznek. És ezek a mentális tartalmak, ezek teszik azt a látszatot, ezek alkotják azt a látszatot ilyenkor, hogy ébren voltunk. A másik kérdés, hogy hogy van az, hogy hol gyorsan elalszunk, hol lassan alszunk el, hát ez nagy valószínűséggel attól függ, hogy mi milyen pszichés állapotban vagyunk akkor, amikor éppen elalszunk. Ha minden rendben van körülöttünk, ha nincs valami olyan gócpont, ami körül állandóan járnak a gondolataink, ami ébren tart, ami a szorongás szintünket és az ébrességi szintünket, mert ez a kettő nagyon összefügg egymással, fönntartják, akkor el tudunk gyorsan aludni. És van, amikor ez nem következik be. De létezik olyan is, hogy ezt magamon is megfigyeltem, nyilván mások is megfigyelik saját magukon, hogy van egy olyan idő, amit ha túlhaladtam, akkor nehezebben tudok elaludni. Tehát van egy olyan sodrása az álmosságnak, amit ha felhasználok, akkor nagyon könnyen alvásba jutok, és amin ha túljutok, akkor megint egy olyan állapotba kerülök, amikor nehezebb elaludni. Ugyanúgy, ahogy a felébredéskor is van egy alvás inercia, tehát van egy álomittasság, tehát a gondolataink nem olyan tiszták, még álmosak vagyunk reggel. Vannak olyan emberek, akiknek 3 pohár kávét kell magukba dönteni, hogy ők tiszták legyenek. Ismerek ilyen típusú embert. És van aki, ugye orvosként ügyeletbe fölébresztik, és abban a pillanatban döntésképes, és tud mindent csinálni. Ez nagyon különböző lehet, de minden esetre ez a megfigyelés arra utal, hogy van egy átmenet, egy olyan átmenet, ahol együtt vannak a lenyűgöző alvásbeli tényezők, és az éberség már mégiscsak ott van. És ugyanígy az elalvásnál is ez a helyzet, hogy van, ahol már elfog bennünket a álom, mondjuk magyarul, de az alvás fog el tulajdonképpen, mert az álom olyankor még nincs, és mégis bizonyos mértékig még ébren vagyunk.
És olyan létezhet, hogy esetleg a hold befolyásolhatja embereknek a nyugalmát, úgymond? Tehát
ez egy nagyon-nagyon régi történet, hogy az emberiség azt gondolja, hogy a csillagok járása, a hold, a nap, azok befolyásolják az életüket, és ez nem alap nélküli. Ennek természettudományos bizonyítékai vannak, de erre éppen nincs természettudományos bizonyíték. Ugye azt szokták mondani például, hogy valaki holdkóros. Ez azt jelenti, hogy szomnambul, vagyis az azt jelenti, hogy járkál alvás közben, alvajáró. És akkor azt hitték, hogy a hold vonzza őt ki a tetőre, és kerül veszélybe, hogy leessen. Bizonyított, hogy nem erről van szó. Végeztek ilyen kísérleteket, semmi köze a holdnak a dologhoz. De ez benne van az emberiség tudatában. Olasz zeneszerző például La Sonnambula címmel operát komponált, tehát a kultúrában is benne van ez a dolog.
Miért saját megfigyelés, hogyha nehezen tudok elaludni, és kitakarózom, elkezdek fázni, akkor általában beszokott jönni az, hogy elalszom. Úgy van mellettem a takaró, hogy amikor érzem már, hogy nagyon-nagyon fázom, és egyre mélyebbekre, akkor gyorsan magamra húzom. Ennek mi a
én is szoktam csinálni. ez az, hogy ugye a alvás környezetet, az alvást elősegítő környezethez hozzátartozik az is, hogy ne legyen túl meleg a szobában, vagy a takaró alatt. Tehát egy bizonyos fajta hőmérséklet fokozódás az ellene működik az alvásnak. Egyébként a hőmérsékletnek is van egy cirkadián ritmusa, és annak is passzolni kell valamiképpen a alvás ébrenlét ritmussal. Tehát hideg szobában vagy hűvös szobában, nem hidegben, mert ott meg megint más lesz a baj, de hűvös szobában sokkal könnyebb elaludni is, és végig aludni is az alvást, mint egy meleg, túlfűtött szobában. Ez jól ismert dolog. De egyébként, ugye itt már szó esett arról, hogy kiver a víz bennünket ugye az alvásban, de természetes alvásban is kiver bennünket bizonyos mértékben a víz, mert van egyfajta izzadás, ami együtt jár a lassú hullámolvással egyébként, ami szintén egy ilyen szabályozás, mert ugye az izzadással az hőt adunk le, és abban a saját hőmérsékletünket alacsonyabbra szállítjuk.
Számos olyan része azért az agynak, ami befolyásolja az agykérget, és egyben az alvást is, ami más életfunkciókhoz van kötve. Na most ez a, együtt járhat azzal, hogy befolyásolja. Az, hogy meleg vagy nagyon hideg, azért az agykéregnek van egy alatta levő rész, ami őt képes legátolni a talamusz, az viszont egyben a hőmérséklet szabályozásban is részt vesz. Tehát ez egy ilyen. Akkor a legkülönbözőbb testhelyzetek, hát azok az emberek, akik hason feküdtek, azok mennyit kínlódnak az alvásra, hogyha egy pacemaker beültetnek, és nem tud hasonfekve, mert nyomja, neki át kell váltani a stílust, ahogy volt, teljesen más, mert más az izomzatnak, más a keringése.
Nagyon sok kondicionált
tényező. Rengeteg olyan tényező van, ami másodlagosan. És itt a hölgy kérdezte azt, hogy a holdnak a járása. Indirekte lehet, de a hold nem a hold, hanem egy meteorológiai változás, és a meteorológiai változás már megváltoztatja a vérnyomást, megváltoztatja a keringést, és így befolyásolja. Jó, mert az föltűnik, hogy ott a hold, mert nincsenek felhők, nem esik az eső, és így tovább. Tehát az ember azt mondja, hogy ó, hát azért ott az oka az egésznek. Holott hirtelen leesett, nem tudom én mennyivel, igany milliméterrel a légnyomás. Ami teljesen befolyásolja az, hogy milyen az én szívműködés. És az mindjárt befolyásolja, hogy milyen az alvás. Szóval ezek egy nagyon összefüggő dolgok. Szóval nem lehet soha azt mondani, hogy na ez az oka, az az oka. Akkor most én is kérdeztetek egyet. A kérdés az, hogy... És idáig azt mondtuk, hogy elszáll az álom. És ami nem száll el, az hogy nem száll el?
Ami...
maradandó
álom. Hát nagyon valószínű, hogy annak a maradandó álomnak van valami fontos jelentősége a számunkra.
Nem biztos. Én azt veszem, hogy azzal, hogy elszáll egy álom, ez hiányzik egy lenyomat. Ezt nem tudom, ezt az angolok mondják, egy imprinting, egy mechanizmus hiányzik, hogy egy agynak egy megfelelő területén, megfelelő sejteken egy változást csinál a sejtnek a struktúrájában. Tehát egy lenyomata van. Na most, hogyha ez nincsen, vagy csak átmenetileg van, akkor egy átmenetileg az létezik. Na most akkor, hogyha ez egy tartósabb, és érdekes módon eléggé maradandóak azok az álmok, amikben beszéd is van. Tehát ezek az álmoknak a maradandóságánál valószínűleg, hogy arra az agyterületre, ahol ez van, ott egy jobb lenyomatot tud tenni, és ebből adódik az, hogy 20-30 évvel azt mondjuk, hogy álmodtam, de mindig hozzáteszem, nem is vagyok benne biztos, ezt most megéltem, vagy álmodtam. Tehát egy helyre rakja a valóságot és az álmot. Nagyon közel, ugyanaz a terület.
Na most ez például nagyon is lehetséges, mert ugye ahogy mondtam, hogy az marad meg, ami kongruens az éber.
Az éber által. Szóval nagyon az gyakori van az, hogy tényleg, hát én mondom, hogy egy csomó mindenre emlékszem, és aztán utána elkezdek gondolkodni, hogy most ez tényleg úgy volt, vagy pedig csak álmodtam.
Ez
hát
az a déjà vu érzés. A déjà vu érzés.
Igen. Az is én részem.
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert az álom, a valóság, az emlékek sokszor átfedik egymást. És ez experimentálisan is bizonyítható, hogy így van, mert agyi operációk során, például epilepszia műtéteknél régebben úgy vizsgáltak, de ma is bizonyos mértékig úgy vizsgálunk, hogy az agy kérget kicsi, nagyon finom elektromos stimulusokkal megingereljük, és bizonyos funkciók után nézünk, tehát megnézzük például, hogy a mozgatókéreg hol van, mert oda nem szabad a sebésznek belenyúlni. Vagy hol van a látás, nem szabad, hol van a beszéd, nem szabad. Na most a halántéklebenynek a kérgéből olyan régi emlékeket tudtak már a 40-es években Montrealban, ahol kezdték ezeket a vizsgálatokat kiváltani, amelyekről nagyon nehéz volt megmondani, hogy azok emléknyomok, vagy valamilyen módon álomjelenségek, sőt, ugye a halántéklebenyi epilepsziában vannak olyan jelenségek, olyan halucinatív jelenségek, akkor nem tudjuk megmondani, hogy ezek most álmok voltak, vagy valamilyen módon emléknyomok voltak, amiket aktiválunk. Tehát ezek valahol együtt vannak.
Bocsánat, csak az alvás vizsgálattal kapcsolatban szeretnék kérdezni, némileg technikai, hogy a rossz alvot hogy lehet megvizsgálni, ugyanis hát én is így vagyok, hogy a rossz álmok miatt szinte harcolok az alvás ellen, és el akartak küldeni alvásvizsgálat, de azt mondtam, hogy hát én engem akkor azt fog érdekelni, hogy mit csinálnak azok a ketyerék, én nem hiszem, hogy fogok aludni. Akkor az ilyen rossz álmot hogy vizsgálják?
Nem biztos, hogy meg kell vizsgálni a rossz álmokat, mert nem fogunk sokkal többet tudni, mint amit ön egyébként is el tud nekünk mondani. Tehát minden rossz alvot nem kell, hanem már vannak ennek bizonyos sémái, amikről tudjuk, hogy az milyen jellegű, az a rossz alvás, és arra milyen gyógyszer vagy pszichoterápiás eljárás szükséges. Tehát azt gondolom, hogy nagyon okosan tette, hogy nem ment el.
Köszönöm.
Jó, kérdezzetek.
Velem többször előfordult, hogy elaludtam, férjem hazajött, szólt hozzám, beszélgettünk, semmire nem emlékeztem, még a teljesen normálisan válaszoltam, néha össze-vissza halandzsáztam, és nekem semmi nem maradt meg. Másnap esküdtem, hogy ilyen nem történt, ő megesküdött, hogy megtörtént, és ez kóros, normális.
Hát ez ugyanaz a dolog, ugye, amiről már volt szó, hogy vannak az alvás és az ébrenlét határán lévő állapotok, és ezekre az állapotokra kevésbé tudunk visszaemlékezni, mert ezek tulajdonképpen az alvás birodalmába lóg a lábuk, mint a teljes éberséggel megtörtént dolgokra. De ha például elképzelhető, hogyha olyan állapotban kérdeznék magától ezt, amikor éppen ebben az állapotban volt, akkor lehet, hogy emlékezne, mert létezik egy olyan, hogy helyzet vagy állapot függő emlékezés, hogy csak arra az állapotra, állapotban keletkezett emlékeinket tudjuk ugyanabban az állapotban visszaidni.
Ez egy kicsit olyan, hogy ezt most én megfordítom, az is azért az kevésbé tűnik föl, hogy éber állapotban mindent jól csinál, és mégsem emlékszik rá. Emlékszik arra, hogy teszem azt, egy villamoson utazott, és 20 ember volt maga körül, este tudja, hogy ki volt ott? Nem.
Vagy hogy melyik nap.
Szóval még az napra is visszamenőleg számos olyan volt, ami nem keltette föl az érdeklődést. Magyarán az agy nem kezdett ráállni, hogy ezt most földolgozom, és benyomom az agyba, oda teszem a memóriába. Ez is egy olyan állapot, ez az átmeneti állapot, amikor szépen lezajlik, rendesen válaszol minden, de egyszerűen az agy lezajlott, megcsinálta, de nem nyomtatja le. Tehát nem tudok másképp mondani, hát rengeteg mindent csinálunk egész nap, és azért nem tudunk mindenre visszaemlékezni, mert nem figyeltünk, azt mondjuk nem figyeltünk oda. Hát azért nem figyelt oda, mert éppen egy kicsit már aludt.
Ehhez is tudni kell, amit akkor is valószínűleg mondok, egy pillanatban ahhoz tudni kell, hogy ugye az emléknyomok azok úgy keletkeznek, hogy valami megtörténik, és akkor az átmenetileg egy ilyen átmeneti tárban van, amiből nagyon könnyen elszabadulhat, eltűnhet, és kell még egy folyamat, hogy úgy nevezzük ezt, hogy konszolidálódjanak, hogy megragadjanak, állandósuljanak az emléknyomok, ami ráadásul máshol is történik, mert ezek az átmeneti emlékek, ezeket az úgynevezett hipokampusz tárolja, és ennek az a feltételezésünk, hogy alvásban történik ez, alvásban átadja az agykéregnek, és ott rögzül.
Hogy zajban valaki el tud aludni, és abban a pillanatban, hogy megszűnik a környezeti zaj, felébred.
Így van, pontosan így van.
De ez van, vagy elszállni, mit lehet
kérdezni? Ez egy nagyon fontos kérdés. Én egész életemben ezzel foglalkoztam.
Mekkor nem csodálkozunk.
Legalábbis az alváskutatásomban főleg ezzel foglalkoztam. Ugyanis kiderül, hogy az alvás, az paradox módon az alvásnak az egyik legfontosabb jellemzője az, hogy a külső ingerek, zajok, bármi más, azok valamilyen választ váltanak ki alvás közben is. Tehát az alvó és a külvilág kapcsolatban vannak egymással. Sőt, az alvásnak az egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy ingerekkel megszüntethető, fölébreszhető az alvó. Ez különbözteti meg például a kómától. Ugye a kómában nincs ilyen. Tehát az alvás az egy reverzibilis, egy visszafordítható állapot. És egy állandó kapcsolat van az alvó és a... És ez az például, ami az alvásnak az egyik szabályozója. Például ez határozza meg, hogy azon túlmenően, hogy az alvás egy többé-kevésbé stereotíp program, ami lefut minden éjszaka, de az például, hogy pénteken egy adott ember nem 6-kor ébredt, hanem 5:30-kor, azt nem a program fogja meghatározni, hanem mindenféle belső és külső konstelláció, hogy neki tele volt a gyomra, korgott a gyomra, pangottak a belei egyik oldalról mondjuk, vagy a másik oldalról az, hogy az utcán a troli az zajos volt, vagy nem volt zajos, vagy beszéltek-e a gyerekek, fölébresztették, stb.
És hát a délutáni alvás?
Délutáni alvás. Hát a délutáni alvás az is egy nagyon érdekes dolog. A délutáni alvás tulajdonképpen azt hiszük, hogy ugye ezt tudni kell azt, hogy az alvás az a újszülöttnél, meg a méhen belül is úgy zajlik, hogy rendkívül törekedetten és policiklikusan. Ráadásul a REM alvás, a ébrenlét és a lassú hullámú alvás kaotikusan váltakoznak. És ebből alakul ki egy olyan alvás a kisgyereknél, előbb a csecsemőnél, majd a kisgyereknél, hogy még több ciklusból áll. Tehát egy kisgyerek ugye az óvodában is alszik, akár délelőtt is alszik, ha túl kicsi, délután is alszik, tehát több alvás van benne az ébrelmében. És ebből alakul ki a felnőtt alvás, amiről azt hiszük, hogy csak az éjszakára korlátozódik. De ez nem egészen így van. És vannak olyan népek, akik ezt ki is használják a siesztával, ugye? Ott összejönnek ezek a biológiai adottságok és a hőmérsékleti tényezők, hogy délután lefekszenek és alszanak. Tehát van délután is egy ilyen megtörése az éberállapotnak. De ehhez azt is tudni kell, hogy az éberállapot sem egy tömbben lévő egyenletes dolog, hanem az is ingadozik állandóan. És egy ilyen nagyobb ingadozása törvényszerűen van, és nem azért, mert megtöltöttük a gyomrunkat, és az agyunkból a vér lement a gyomrunkba, ezt is sokszor gondoljuk, lehet, hogy tényezője ez is, de enélkül is így van, hogy ott is van egy megtörése az éber állapotnak. De ez a siesta, délutáni alvás.
De az nem rem.
Nem rem, semmiképpen sem rem.
Kérdezzetek?
Én a halál közeli élményekkel kapcsolatban szeretném még megkérdezni.
Jaj, az már a romantika. Az már a romantika területére. Halál közeli élmény. Az a romantika, bár azért vannak
biológiai jelenségről. Sok a hasonló jelenségről mesélnek. Okozhatja az agynak az az állapot, hogy oxigén hiány, vagy tehát ahogy közeledik a halálhoz, funkciós problémák lépnek föl.
Nagyon is. Azért ilyen stereotíp. Azért mindenki azt mondja, ugyanazokat a dolgokat mondja el, hogyha véletlenül sikerült visszajönni belőle. Ha nem sikerült, akkor nem mondja el.
Szabad-e azt megkérdezni, nem titok el, hogy ha az ember műtét előtt ilyen nagyon mély altatásban, tehát hogy az idő is kiesik, akkor mit kapcsolnak ki az agyba? Tehát akkor mi az, ami
az altatás és az alvás két nagyon különböző.
Igen, dolog. Gondolom, csak így kíváncsi.
Mert éppen ez tűnik el, amiről az előbb beszéltem, hogy az alvó és a külvilág egy organikus kapcsolatban van egymással. Az altatás az egy kémiai agyonvágása az agynak.
Igen.
Tehát átmenetileg egy komatózus állapotot hozok létre kémiai eszközökkel. Az nem alvás.
Igen, de mit tehát melyik részére hat az, vagy az nem?
És ha azt mondanám, hogy a kiskunbürgözdi része, akkor mit szólna?
Kicsit érdekelt volna, köszönöm.
Ne haragudjon, nem, mert nem, nincs a dolognak igazán jelentősége. Hát tudunk bizonyos dolgokat, tudjuk azt, hogy az agytörzsben egy jelentős módon hatnak ezek a hipnotikumok, tudjuk, hogy az agykéregre hatnak, tudjuk, hogy sok más szervre különbözőképpen, már nagyon belüli szervre különbözőképpen hatnak. De ha ez visszatérés van belőle, mint ahogy általában van, akkor ez nem károsítja az agyat, ha erre gondol.
Nem, arra gondoltam, hogy a hatásmechanizmus, hogy az agyja kapcsolatos a névetelő célú.
Hogyan nem értetem?
Csak azért érdekelt, mert ha az agyról beszélünk, akkor tehát az egész agyterületre hat?
Nem, ne. Attól függ, nézze, egy altatónál ma már nem is adnak egyféle altatót, egy műtéti
altatást. Minden altatóban más.
Többfélét adnak, mert adnak hozzá izomrelaxánsot. Mellette az, hogy ne rángatózzon az izma, maradjon nyugton, adnak olyat, amely főleg az agy kéregre, tehát semmiféle érző válasz vagy ilyen nem jön létre, de adnak mellette olyat, amely befolyásolja a vegetatív idegrendszert, szóval általában azért mondják azt, hogy kap egy koktélt. És ebből, na most nagyon sok olyan van, aminél még válogatni is lehet, hogy azt mondom, ez a műtét, ez ilyen, ennyi ideig tart, erre biztos nem adok, mert ez megviselheti az illető szívét, és olyan az illető, ami. Szóval ez ma már, nézze, ez nem úgy van, hogy na most, mint régen, hogy oda nyomják az órára az ételt, aztán aludjon, ha ébredik, akkor még odább nyomják. Ma már az anesteziológia egy tudomány. Olyan tudomány, hogy pontosan kell neki tudni azt, hogy az anesteziológus az Egyesült Államokban az egyik legjobban kereső orvos.
itthon is, mert hiányzik.
Igen, mert egyrészt, igen, mert azok, akik a sztár sebészek, azok nem hajlandók senki, neki megvan a megfelelő anesteziológusa, és pontosan azt tudja, hogy ezt a műtéthez ilyen lesz, neki az kell, hogy a beteg abszolút nyugodt legyen, jól ébredjen, a szívműködése végig tökéletes legyen, a levegő legyen. Ehhez végig kell gondolni, meg kell nézni, ki a beteg, hány éves, miért műtik meg, mi van. Szóval így nem lehetne azt mondani, hogy na most kap egy altatót, és akkor ez a fel az agynak, amely ki van kapcsolva, az a fele nem, attól függően. Ez egy óriási dolog, hogy ezt ma már el lehet érni hajszál pontosan és időre.
Ez egy mesterséges
dolog. Ez egy mesterség.
Abszolút mesterséges dolog, aminek nincs köze az alváshoz.
Ez a nem is funkciós altatásnak mondják, de valóban érdekes, két éve estem át egy kis műtéten, és ez tényleg úgy nézett ki, hogy műtőasztalra kerültem, valami maszkot tettek az arcom elé, egy kis tiszta oxigént jelezte az altató, anesteziológus mondjuk inkább így, hogy most tiszta oxigént adok, figyelembe vette, hogy semmit nem látok, ezért közölte, hogy mi történik körülöttem velem, és akkor most azt mondja, most pedig elaltatjuk. És ez olyan volt, mint amikor elszakad az ablakon a redőnyzsinór, és attól kezdve semmi, és amikor az ágyamba kerültem, utána pedig abban a pillanatban kivilágosodott. Tehát nem voltak igazából átmenetek. Jó, valamelyest hatása volt rám az előzményeknek, de tiszta volt a helyzetem. Nem ébredeztem, hanem egyszerűen fel...
Igen, ez időzíteni.
Igen, ez ma már ez kötelesség egy anesteziológusnak. Betegre specifikusan végezni az altatást.
És már egyszer. De ma már viszont nagyon sokszor nem altatást alkalmaznak egy csomó altatásnak megfelelő érzéstenítés helyett. Tehát például úgynevezett gerincvelői érzéstenítést használnak például nőgyógyászati műtéteknél, urológiai műtéteknél.
Kiiktatják a gerincvelőt, nem viszik tovább a fájdalmat, a mozgást, szóval csak az van, és az illetőnek a gondolatát nem befolyásolja a lényeg is.
Egy kicsit saját példával, kicsit ellent szeretnék mondani, vagy lehet, hogy az én példám nagyon ritka. 47 évvel ezelőtt történt, 5 éves voltam, a mandulámat vették ki a budai gyermekkórházba, étterrel altatta, és az operáció közben azt álmodtam, hogy ülök az 55-ös villamoson, még azt is tudtam. Az előző megállóból kiindultunk, az Árpád hídtól, sütött a nap, én arra néztem, amerre a Grund volt, utána jött az a nagy háztömb, ahol laktunk. Benéztem azon az ablakon, ami az én szobám volt, és egészen a következő megállóig álmodtam.
Nagyon érdekes.
És ez műtét közben volt, mondom 47 évvel ezelőtt történt, minden mai napig kristálytisztán emlékszem, és azért néztem a szobám ablakát, hogy vajon anyukám vagy apukám kinéze rajta.
Ez nagyon érdekes, de nem biztos, hogy ezt az anesztézia alatt álmodta. Lehet, hogy az anesztéziából fölébredt, vagy föl se ébredt, és átment egy normál alvásba, és a normál alvás során esetleg. Uh-huh. Nem biztos.
Jó.
Anesztéziában általában nincsenek álmok.
Jó.
Kérdezni szeretnék. Az előbb a szívet említette. Például mitől van az, hogyha valaki infarktus előtt kap egy szívérgörcsöt, és csillagokat lát, és akkor elmegy a látása, és akkor 3-4 órával például nem tud elszámolni, és utána tér észhez.
Hát ez egy tudatvesztés, amiről beszél, és a tudatvesztésről általában nem tudunk elszámolni, sőt a tudatvesztésnek van egy akár visszafelé törlő sajátossága is, tehát a tudatvesztést megelőző időt, mert az már nem dolgozódik föl, azt is elveszítjük, vagy elveszíthetjük.
Akkor egy részleges annyi vérszegénység, az biztos belejátszik.
Hát apámnak volt ez a szívér, bölcsinfarktus előtt, kapott 2, hát még ilyen szerencsére, de...
Hát,
narkolepsia,
hogyan olyan kérdezett? Bocsán?
Mi a kérdés? Narkolepsia.
Hangosan
kérdezett. Narkolepsia.
Narkolepszia. A narkolepszia egy alvás betegség, aminek mostanában egy csomó előrehaladása is volt a kutatásban, mert tulajdonképpen felfedezték az okát. Ez egy genetikus betegség, ahol egy olyan ingerület áttevő anyag, úgy hívják, hogy orexin, ami a ébresztőrendszer egyik divíziójának az áttevő anyaga, az nincsen meg, és ez okozza a betegséget. A betegség lényege az, hogy több tünete van, a leglényegesebb tünete az ellenállhatatlan alvás rohamok napközben. Tehát az illető bármit csinál, elalszik egy rövid időre, szinte rohamszerűen azt lehet mondani. Egy másik tünete az az, hogy ha nagy érzelmi felindulás éri, akkor elveszti a tónusát, a izmainak a tónusát. Tehát például mondjuk nekem volt egy agronomus betegem, aki annak idején, ez ugye még az Átkosban történt, szerzett végre magának egy Trabantot, az egy nagy kincs volt az ő számára, és kiszállt abból a Trabanttal valahova az Isten háta mögül vidékre, és amikor jött vissza a dolga végeztével, és kezdte megközelíteni a Trabantot, akkor látta, hogy az egész falu apraja, nagyja főleg az apraja, a gyerekek azok csüngenek a Trabanton, firkálják, szóval kezdték tönkretenni, és annyira fölindult, éppen akart volna egy pofont lekeverni a éppen kezeügyébe eső legközelebbi fickónak, és akkor hirtelen összevagyott. Ez a kataplexia jelensége.
És mi lett vele?
Nem hallom.
Mi lett vele?
Mi lett vele?
Összerogyott, aztán...
Két perc múlva már magához tért, már illetőleg a tudatát el sem vesztette, mert csak az izomtónusát vesztette el. Ez ugyanaz a jelenség, mint a REM alvásban a tónusnak az elvesztése. Tehát ez egy olyan betegség, ahol a REM alvásnak a tünetei az ébrenlétbe különböző sporadikus, mozaikszerű módon betörnek. Tehát a tónusvesztés, az alvás, és van még egy dolog, a hipnagóg, hallucináció, tehát az elalváskor erős hallucinációi vannak az illetőknek. Van még egy negyedik jelenség is, hogy az alvása nagyon terjedt, és egy ötödik jelenség is, ez pedig az, hogy olyan állapotai vannak, amikor vagy már éppen elaludt, vagy még éppen már megébred, de még nem tud mozogni. Tehát vagy az elalvásban egy ilyen izommerevség, vagy izommozgás képtelenség alakul ki, vagy az ébredésben. Ez is az összecsiszolatlansága az egész rendszernek, amelyik az alvást irányítja.
Elszaladt az időnk, utolsó kérdést tegyek fel.
Egy ismerősömnek a környezete nagyon sokat szenved az ismerősöm alvászavarától. Az ismerősöm abszolút nem arról szól a történet, hogy arra ébrednek a hozzátartozói, hogy ő négy kéz láb nyitott szemmel alszik az ágyban.
Négy kéz láb,
tehát könyökön támaszkodva térdelő helyzetben, hogy érdemes-e ezt kivizsgáltatni, egyáltalán lehet ezt kezeltetni, vagy van-e valami gyógymodell.
Hát mennyi idős?
És nyitott szemmel, hát közel olyan 40, tehát 30 és 40 között.
Hát ez valószínűleg része egy ilyen paraszomniás jelen, úgynevezett paraszomniás jelenség, ami valószínűleg ártatlan és semmit nem jelent, és hát ilyenkor le kell őt fektetni és állni.
Igen, még nem ilyen tartós házasságban, barátnőim
már volt,
de volt, hogy azért hagyták ott, mert hogy ezzel nem lehetett. Én nem voltam gyerekkorában,
de ő nem tudja, hogy biztos tudja, de én nem vagyok a pszichiáter.
Jó, hát sajnos lejárt az időnk, hogyha még lesz kérdésetek itt, mikor elkezdünk pakolni, még nyugodtan tegyétek fel. Én meg szeretném köszönni Halász Péter úrnak is, hogy eljött.
Én is köszönöm szépen a meghívást.